Köszöntjük hallgatóinkat, akik itt maradtak velünk a második epizódra. Továbbra is itt van velem Fanni.
Sziasztok!
Tonu.
Sziasztok!
Én pedig Roland vagyok, és folytatjuk a Marvel kibeszélő adásunkat. Aki esetleg úgy tévedt ide, hogy nem hallgatta meg az első részt, az légy lépjen vissza a gyarással, mert ott kibeszéltük, hogy mit gondolunk a legújabb filmről, a Black Widowról. Most pedig arra fogunk kitérni, hogy milyen egyéb projektjei voltak idén a Marvelnek, és hogy mire számíthatunk tőlük az év és a fázis hátralévő részében. Szerintem gyorsan így emlékezzünk vissza, vagy gyikepeljük a hallgatóknak, hogy is jutottunk oda, ahol most vagyunk. Ugye ez a 24. film volt a Marvel univerzumban, mármint a Black Widow, és a jelenlegi események szerint a legújabb film a kontinuitásban az a Spider-Man Far From Home, mivel ennek az eseményei fogja folytatni innentől a filmes univerzum, és a Far From Home és a következő film közötti kapocs pedig sorozatokban keresendő, ugyanis a Marvel a Disney Plus-on kiadott sorozataiban a hivatalos kontinuitást vitte tovább, azaz, ha szeretnétek követni a Marvel univerzum eseményeit, akkor mostantól nem elég moziba járni, hanem követni kell a sorozatos eseményeket is. Eddig hármat jelentettek meg, mindegyiket idén, sorban a WandaVision-t, a Falcon and the Winter Soldier-t és a legújabbat a Loki-t, ami mindössze néhány hete ért véget, és emiatt is gondoltuk azt, hogy ideje kicsit átnézni az eseményeket, és teorizálni arról, hogy hová futunk ki. A filmes eseményekkel szerintem, aki illetévet nagyjából tisztában van, legalábbis a végjáték történéseivel, ugye Thanos-t a nagy gonosz legyőzték a hősök, és megkezdődött a negyedik fázis a sorozatokkal. A harmadik lezárásra került a Pókemberben, és most ott tartunk, hogy várunk egy nagy gonosz megjelenésére, vagyis a Loki-nál majd meglátjátok, hogy nem is kell olyan sokat várni. És jelenleg kicsit szétszabdalva léteznek a világban a bosszúállók, kiki meghalt, kiki visszavonult, látni fogjuk a Hawkeye sorozatban, hogy néhány karaktert majd visszahoznak az aktív szolgálatba, de jelenleg nagyjából várakozunk arra, hogy összeálljon egy új csapat, megjelenjen egy új gonosz. Egy viszonylag békés periódusát éljük most az eseményeknek az univerzumban. Ezt fogja felborítani a következő 2-3 film, és nagyjából a sorozatok is belengedték már azt, hogy milyen irányba tartunk, úgyhogy szerintem vágjunk is bele az első sorozatba, ami nagyon nagy meglepetésként ért mindenkit, ugyanis felépítésében, stílusában és megvalósításában is egy nagyon szokatlan lépés volt, bár szerintem nagyon bátor a Marvel-től. Mindannyian láttuk a WandaVision-t, úgyhogy megint körbedobom a szót az elején, hogy ki hogy élte meg az első sorozatos próbálkozást.
Nekem az volt az egyik legjobban várt a sorozatok közül, amiket bejelentettek, mert tetszett ez a koncepció, hogy már kiadott képeken is lehetett látni, hogy nem a tipikus Marvel-es látványvilág van, amíg legalábbis a világon belül vagyunk, amit ugye Wanda kreál, mint majd kiderül, de most ugye spoileresen beszélünk róla úgyis, hanem ugye ilyen különböző, főleg az amerikaiaknak ismert régebbi szitkomok világaiba helyezel minket, ugye 50-es, 60-as, 70-es évek, és így haladunk végig sorban, egészen a 2010-es évig, tehát ugye majd lesz ilyen modern család kinézetű szitkom világ is, és ezeken belül ugye először ilyen kis rejtélyes üzenetekkel, meg ilyen kisebb easter egg-eken keresztül ismerjük meg, hogy mi lehetett a cselekmény, meg mi lehetett a történés. Eredetileg ugye csak azt látjuk, hogy Elizabeth Olsen és Paul Bettany gyakorlatilag miközben még továbbra is Wandát és Víziót játsszák, közben ők egyszerre játszanak egy ilyen sitcom főszereplő házaspárt is, és ilyen nagyon fura, ilyen nagyon weird, ilyen és szándékosan cringe humorral operáló környezetbe helyezett volt az egész, és nekem nagyon tetszett kezdetben, és kíváncsi voltam, hogy merre fogják kivinni. Aztán szerintem egyébként a nagy hype miatt is, amiről majd úgy is fogunk beszélni, meg Roland is mondta még adáson kívül, hogy a végére egy kicsit picit koppant ez a sorozat, mert sokkal többet vártak, és a sorozat egy picit sokkal többet is kezdett el ígérni, mint amit végül elhozott, de ettől függetlenül szerintem Wanda karakterének a fejlesztésében nagyon jó munkát végzett, és érdekes irány volt, amivel itt kísérleteztek, úgyhogy én szerettem.
Én is kicsit úgy voltam vele, mint te, hogy amiatt vártam főleg, mert nekem is nagyon tetszett ez az egész régi sorozatok világát megidéző koncepció, és azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg ezek a régebbi fajta sorozat jelenetek voltak benne, addig majd, hogy nem tökéletesnek gondoltam ezt a sorozatot, és ahogy haladtunk egyre jobban, és ugye derült ki, hogy mi áll ennek az egész jelenségnek a hátterében, illetve ismertük meg, hogy a külső világot úgymond, hogy akik nem a Wanda világában élnek, hanem ezek az ügynökök, meg mit tudom én, mi megjelennek, és akkor próbálják megfejteni, hogy mi a fene történik itt. Úgy egyre romlott el nekem, és szerintem romlott a sorozatnak a minősége, és itt megint csak, mint a Black Widow-nál ugyanazt tudom mondani, hogy az írásnak a minősége, mert a Wanda világán kívüli jelenetek olyanok, mint hogyha egy teljesen másik ember írta volna őket, mint aki a Wandának a szitkomos jeleneteit, és sokkal rosszabbak a dialógusok, meg az egész történetvezetés is, ami engem brutálisan zavart, főleg azután, hogy főleg a régi szitkomos részekben mind Elizabeth Olsen, mind Paul Bettany eszméletlen jól játszottak szerintem, illetve a filmes megoldások is tök jól voltak megcsinálva, hogy ahogy haladtunk előre az időben, úgy nem csak az változott, hogy máshogy vannak öltözve, fekete-fehér, illetve színese a kép, stb., hanem egyrészt ahogy játszottak, tehát ahogy beszéltek az egész világban, az is, illetve a kameramunka is úgy változott, ahogy az adott korra leginkább jellemző volt, ami szerintem egy zseniális megoldás, és nekem bőven elég lett volna ez a sorozat köbő, ha csak ebből áll. De hát nyilván azért valahogy fel kellett kerekíteni az egész történést, meg össze kellett kötni a dolgokat, de számomra nagyon nagy csalódás volt, ahogy végül lezárták ezt az egész történetet, meg megkeverték a karaktereket. Úgyhogy amennyire jónak indult, annyira szomorú lettem a végére. Kicsit ilyen kettős érzelmeim vannak, épp ezért egy ilyen nagyon átlagos pontot tudnék ráadni, hogyha így 10-ből kéne pontozni, de mindenképpen megvoltak szerintem nagyon, nagyon különleges és nagyon erős elemei, de összességében én a végére eléggé csalódtam a sorozatban.
Ezek jogos dolgok, amiket mondtatok, főleg a végével volt nekem is gondom, főleg azért, mert én azt szerettem legjobban a WandaVisionben, hogy félelmetesen nagyot fordított a Marvel felépítésen, és szerintem nagyon bátor volt az, ahogy eleve semmiféle magyarázatot nem adtak arra, hogy miért ilyen a világ, és az első két részben lényegében csak forgattuk a fejünket, hogy itt most így mi történik, és mikor, főleg, hogyha hétről hétre nézte az ember, én például premierkor néztem az első részt, és alig vártam, hogy valami magyarázatot adjanak arra, hogy most így mi zajlik a világban, de nagyon-nagyon tetszett, hogy ezt bemerték vállalni, és pont az zavart a végében, hogy az utolsó rész kifejezetten, de már az utolsó 2-3 is kezdte ezt felvezetni, a legtipikusabb Marvel befejezés volt, amit ki lehetett ebből hozni, akár csak a Vision ellen nagy csata jelenetre gondolva, vagy magára a teljes feladozásra a végén. De bennem ennek ellenére pozitívan él egyébként a sorozat, egyrészt amiatt, hogy milyen parádésan játszik mind a két főhős, amit Fanny is kiemelt, másrészt pedig szerintem rajtam nagyon mérhető az impactje ennek a sorozatnak, mert én például Visiont kifejezetten nem kedveltem, nem is az, hogy semleges volt, hanem határozottan nem kedveltem a karakterét bosszúállók filmekben. Wanda pedig totál semleges volt nekem, ő így semmilyen érzelmet nem váltott ki belőlem soha. És azért nem is vártam. Én leginkább egyébként a Falcon and the Winter Soldier-ra voltam kíváncsi, majd mindjárt látni fogjuk, hogy kár volt. Ez a sorozat pedig teljesen hidegen hagyott a promó időszak alatt, mert nem kedvelem egyszerűen ezt a két karaktert, és így a sorozat végére ez teljesen átfordult bennem nagyon erős szimpátiába, és szerintem ez a színészi játékot, meg a sorozatot is dicséri, hogy ezt el tudták érni valakiben, aki tényleg így semmilyen érzelmet nem táplált irántuk. Szóval én egyébként továbbra is jónak tartom, meg én merem ajánlani. Csak sajnálom, hogy végül is az lett belőle, amit féltem is, hogy ebből a szokatlan helyzetből nehogy kihátráljanak amiatt, hogy a casual rajongókat elveszítsék, mert szerintem nagyon sokan lemondtak erről a sorozatról, ismerőseim között is akadt ilyen, aki két rész után azt mondta, hogy ez túl fura és szokatlan, őt az így nem érdekli. És kicsit biztonsági játék volt a lezárás, és ezt nagyon sajnáltam, mert egy bátor endinggel ez hatalmas klasszikus lehetett volna.
Tényleg ilyen tipikus nagy boss fight a vége, és a főgonosznak a végül felfedett terve, most így idézőjelbe terve, mert nekem nem nagyon tűnt annak, az is tipikus volt, az is olyan nagyon Marvel-es főgonosz volt.
Illetve szerintem még fontos beszélni a nagy cameo-ról, ugyanis az egyik rész végén láttuk azt, hogy megjelenik a Marvel univerzumban már elég régóta halott Quicksilver karaktere, akit a Fox-féle X-menekből megszokott Quicksilvert láthattuk, ami nagyon sok spekulációra adott okot, rögtön beindultak a teóriák, hogy akkor most összevonásra kerül majd a Fox-féle világ a Marvel Studios-zal, de nagyon nagy, pont ezt beszéltük adásra, hogy ez engem nagyon dühített, hogy nagyon nagy csend volt körülötte, és szinte nem is reagáltak ezekre a teóriákra és hírekre. Aztán kiderült, hogy azért, mert ez nem volt több egy sima cameo-nál, és nagyjából ennyiben is hagyták az egészet, ami szerintem egy kifejezetten gonosz húzás, mert hagyták azt, hogy nőjön emiatt a hype, és hogy egymás között a rajongók lényegében céltalanul teorizáljanak ezen, mert végül is semmi jelentősége nem lett a sztorira, és szerintem kifejezetten aljas húzás volt ez.
Igen, meg azért is szomorú, mert szerintem Wandának az erejébe tökre belefért volna, hogy most ő akkor ezt itt megnyitja, és akkor össze köti az egészet, és ez is egy kritikám egyébként egy picit a sorozattal, hogy ugye ott a vége felé meglengetik, hogy mit tudom én, milyen erős mágus, meg ott van az a másik varázsló, akinek nem emlékszem a nevére, meg tökre amúgy szerintem nem volt egy túl jó gonosz, meg a végén ez a boss fight nem volt túlságosan izgalmas számomra legalábbis, de hogy meglengetik mindezt, de igazából nem magyarázzák meg, hogy akkor most ez a varázslat hogyan működik, meg nem mennek bele jobban abba, hogy honnét tudja most ezt megtanulni, mert azért így az MCU-ban a varázslat, ugye a Doctor Strange oldaláról már találkoztunk vele, de azért ez egy picit máshogy működik, és bőven lett volna szerintem arra igény, hogy ezzel egy kicsit több időt töltsenek ezzel, hogy ezt megmagyarázzák, mert így szerintem még továbbra sem értik nagyon sokan azt, hogy Wanda egyébként az MCU egyik legerősebb karaktere, de nem is az MCU-nak az egyik legerősebb karaktere, hanem a Marvel összes képregényének, tehát őnek olyan hatalma van, hogy egész dimenziókat tud megváltoztatni, meg embereket tud egy csettintéssel megölni, meg mit tudom én, tehát hogy mindig is tökre gyengén volt ábrázolva a filmekben, ami nekem nagyon nem tetszik, mert én például Rolanddal ellentétben mindig nagyon szerettem az ő karakterét, mondjuk főként a képregényekből, és szerintem itt ez egy missed opportunity, hogy ő neki az elejére jobban ráfeküdjenek, mert oké, elhangzik ilyen mondat, hogy ha nem porlat volna el, akkor simán legyőzte volna Thanos-t, meg mit tudom én, de hogy annyira súlytalanok ezek a mondatok, amiket mondanak néha, mert hogy nem látjuk annyira, hogy mire is képes.
Az Infinity War-ba mielőtt ugye elporlad, előtte végig ott van a vízióval, és úgy próbálják ugye megmenteni őt, és próbálják magyarázni a filmen belül, ugye, hogy miért nem csatlakozik be a harcba, és konkrétan az egyik karakter még el is mondja, hogy eddig ő hol volt. De attól függetlenül, hogy ezt a viccet elsütik, attól függetlenül tényleg adja magát a kérdés, hogy eddig ő miért nem harcolt.
Igen, és tényleg ő végig egy olyan karakter volt, aki tőle próbálták mondjuk még Vasembert is, akinek szó szerint nincsenek szuper erejei, erősebbnek beállítani, és nagyjából a bosszúállók filmekben, de ott is csak a későbbiekben kaptunk egy ízelítőt az erejéből. Itt viszont látszott az, hogy ha képes egy egész várost így mágiával fenntartani, akkor valószínűleg tényleg akkora ereje van, mint amilyennek bemutatták őt annak idején, mert azért emlékszem, úgy volt beharangozva, hogy fú, hát ő most egy hatalmas strike force lesz itt a Marvel univerzumon belül. Aztán valahogy így elengedték ezt a vonalat, és vicces, mert szerintem pont Víziót is, aki itt most sokkal kevésbé tűnik hangsúlyosnak, korábban erősebbnek állították be, mint Wandát, amit így mindig is furcsáltam. De itt végre kiütközött Wanda ereje, és ennek ellenére a végére sikerült belőle valahogy mégis egy ilyen, hát nem is tudom, hogy fogom ezek egy kicsit háttérbe szorítani Wandát. Nem tudom, ti éreztetek-e ilyet, de én valahogy főleg a stáblista után jelenetnél így úgy álltam fel a sorozattól, hogy itt most
egész végig erősnek tűnt Wanda, aztán így az utolsó részben meg ugye azzal, hogy Agatha megjelent, így azt sugallták, hogy rengeteg olyan lény van még a világban, mint ő, szóval így van méltó ellenfele, holott szerintem a képregények alapján nem így működik az ő karaktere.
Igen, ugyanezt próbáltam én is elmondani, csak nem fejeztem ki annyira jól magam, mint te, hogy ő sokkal erősebb így ever mindenkinél, és így tök gáz volt. Mármint, hogy oké, érthető abból a szempontból, hogy ő nem tudja pontosan, hogy hogyan uralja ezt az erőt, mert ugye nem tanulta soha mágiát, meg igazából kvázi most jött rá, hogy ami neki van, az mágia. De közben meg mégis nekem, szóval mindig az érződik, hogy egyre gyengébbnek akarják mutatni őt, még amikor róla szól minden, még akkor is a végén igazából, majd, hogy nem kicsúszik a keze alól az irányítás, és szóval én reménykedem, hogy a jövőben majd őt igazán előveszik, és jól megmutatják azt, hogy mire képes, mert azért a képregényekben van elég sok olyan arc, ami nagyon rá támaszkodik, de igen, hasonlóan gondolkodom, mint Roland.
És ugye őt bebörtönzi tulajdonképpen úgy, hogy a többi városlakót azt ugye föloldja a tudatukat, Agathát pedig ugye bebörtönzi a saját maga által világán belül kreált karakter bőrébe, ugye? Tehát már ott jelzik, hogy ő erősebb, mint gondolná, csak nekem is az volt a problémám, amit itt Fanny is mondott, hogy nem látom az átmenetet igazából, ahol itt ő most megtalálja az erejét. Tehát közli vele az Agatha, hogy neki vannak ilyen erejé. Aztán utána eltelik egy olyan 10-15 perc harc közben, és így hirtelen egyből akkor ő most a skarlátboszorkány, és így ennyi. Tehát nem annyira seamless ez az átmenete, hogy azt higgyem, hogy a Marvel ne az utolsó pillanatban találta volna ezt most ki, hogy akkor legyen rendesen a képregényes karakter most megcsinálva. És annak egyébként örülök, hogy eljutottunk ide, csak tényleg egy kicsit késő már. Viszont kíváncsi vagyok, hogy merre halad innen tovább.
Viszont érdekes karakter szerintem Monica Rambeau, akiről mindenképp érdemes beszélni, mert neki valószínűleg fontos szerepet szánnak majd. Őt ugye a Marvel kapitány múltbéli szállából talán vezették tovább, ugyanis Carol régi társának a gyerekeként tűnik fel, akire szintén hatással volt a... Nem tudom, mi a Blipnek a magyar... Van magyar alakja? A Thanos csettintésének?
Nem, mert azt hiszem a hivatalos alakja az, hogy a Pitty.
Jó, akkor ezt nem használjuk. Akkor Thanos csettintésének a hatása. Ő ugyanis szintén távol volt a világ eseményeitől 5 éven át, és mire visszajött, elvesztette az édesanyját, és innentől a karaktere szerintem egy ilyen tragikus kezdet után nagyon szépen lett felépítve, és szerintem az egyik legnagyobb pozitívuma a sorozatnak az, hogy spektrumként bemutatkozott, mint hős is. Viszont még nagyobb szerepe lehet majd később van a gyerekeinek, akik szintén új hősként lettek behozva a világba, és a stáblista után jelenet megmutatta azt, hogy valószínűleg ez lesz a kapocs a sorozatok és a filmek összekötésében is. Erről mit gondoltok, hová vezet majd ki?
Bocsi, én még így a Monica Rambeau karakterére csak annyit szeretnék mondani, hogy nekem viszont az nagyon random volt, ahogy ő megkapta az erejét. Tehát én először ezt nem is dolgoztam fel, hogy ott most éppen mi történt, hogy átment a falon, és akkor ő hirtelen szuper lett. Hanem csak aztán, amikor utána írtam a Tonónak, ő mondta, hogy azért, mert ott átíródott a DNS-e, de hogy ez megint egy olyan dolog, mint a Magic System, hogy tökre nem volt megmagyarázva, hogy miért, mert hogy például a Darcy is átment a falon, amikor ugye volt az a jelenet, hogy tovább nőtt a terület, és akkor ő is a része lett a világnak, de hogy ő vele nem történt semmi.
A Monica az úgy maga lépett úgy be ugye ebbe a világba, amin egy kocsi nem tudott konkrétan keresztül menni rendesen, és ő úgy így erővel belépett ebbe. Szóval, tehát ő így nem áldozatként, hanem erővel lépett be, és így lehet, hogy ebben van valami más, vagy nem tudom.
Oké, elfogadható, de...
Meg mondjuk annyi, hogy nem akarom bevédeni a teóriát, de... Mert nekem is fura volt ez, viszont ugye Monica többször is átment a falon, mert egyszer Wanda erővel kilökte. Szóval nem tudom, hogy ennek van a hatása.
Jó, de mondjuk akkor meg úgy volt, hogy kvázi így kinyitotta a falat, ha jól emlékszem, a Wanda, nem? Vagy akkor ő átrepült a falon?
Szerintem csak átlökte, mert hogy ugye láttuk is kívül, hogy csak arra lettek figyelmesek, hogy valaki kirepült, és oda sereglett az egész hadsereg.
Uh-huh. Minden esetre számomra ez megint szóval olyan volt, amit így annyira nem értettem elsőre, és még mindig nem értem, meg hogy szóval ez a mágia, ez miért tudja a DNS-t úgy átalakítani, hogy aztán őnek ilyen szuper ereje legyen. Tehát ez nekem nagyon fura volt, egyébként magával a karakterével nincsen bajom, nekem kicsit sok volt ez a én átérzem a fájdalmadat, Wanda. Nem. Tehát, hogy oké. Mindketten, mármint, hogy ő elvesztette az anyját, ami igen, nagyon nagy fájdalom, és teljesen megértem, de viszont Wanda elvesztette az egész családját, elvesztette az öccsét, elvesztette élete szerelmét, közben pedig szinte az egész fiatal korát úgy élte át, hogy folyton félelemben volt és harcolt, és aztán kínok között szerezte meg a varázserejét egy ilyen eszméletlenül gonosz táborban kvázi, tehát hogy szerintem nem összehasonlítható a kettejüknek a sztoria ilyen szempontból, és ezt én kicsit soknak éreztem, hogy ő vagy háromszor elmondja, hogy én áttérzem a fájdalmadat, meg mit tudom én mi. Oké, van benned együttérzés, de ne hasonlítsuk össze a két szenvedést. És egyébként megint a trauma, az megint egy olyan dolog, amin szerintem sokkal többet foglalkoztatott volna ezzel a sorozat, hogyha már ennyiféle irányba elment. De igen, igazából nekem csak ennyi problémám volt így ezzel az egésszel kapcsolatban. Egyébként kíváncsi leszek, hogy mit fognak az ő karakterével csinálni. De ja.
Újságíró is, meg sok online oldalon is kritizálták azt, és azzal egyetértek, hogy nem kellett volna ennyire félváról kezelni a Wandának a tetteit a sorozatnak a végén, de ezt beszéltem azt hiszem mindannyiótokkal is, hogy itt konkrétan így elengedik, és jó, oké, nem tudnák fogva tartani, de az, hogy még csak nem is néz rá csúnyán igazából a fontosabb karakterek, ugye például a Mónika az egyből megbocsát, ugye neki már megérti, de konkrétan fogva tartott egy egész várost rengeteg időn keresztül, és így úgy van prezentálva nekünk, mintha ezzel így felmentést kapna, már hogy a traumája miatt ez egy ilyen megérthető cselekedet, és nem egy ilyen vilén húzás igazából. És utána elmegy, és oké, számüzetésbe vonul, de nem éreztem azt, hogy annyi hatása lesz például a karakterére ennek a tettének, pedig szerintem kellene, hogy legyen, és hozzá kéne, hogy járuljon ahhoz, hogy merre halad tovább a karaktere. Csak nem nézem ki a Marvelből, hogy ezt megtenni, vagy megmerni húzni.
Mit szóltok, ha átugrunk a Falcon and the Winter Soldier-re, amiről valószínűleg nem tudunk érdemben olyan sokat beszélni, mint a WandaVision-ről, mert itt pont az volt a gondom, amit a WandaVision-nél pozitívunként emeltem ki, hogy két lényegében B-kategóriába sorolt karaktert felemeltek egy nagyon pozitív piedesztára, aztán itt most, ami történt, az nagyjából egy teljes egy helyben toporgásként jellemezném, mert eddig is kedveltem Szemet meg Bakit, és most is ugyanígy vagyok velük, de semennyivel nem kedvelem őket jobban, akármennyire próbáltak belerőltetni ilyen wholesome testvériség jeleneteket, nem igazán változtatott bennem a karakterek megítélésén. Ugye itt a sztori szerint az Endgame eseményei után Bucky és Sam úgymond szenvednek azzal, hogy hogyan dolgozzák fel Steve. Hát nem tudjuk végül is, hogy mi történt Steve-vel, szóval halálát se akarok mondani, visszavonulásaként pontos talán. De lényeg, hogy ő most nincs jelen a világban, és egy közös ellenfél összesodorja a szálaikat, és kénytelenek együtt dolgozni, ha bár nem kedvelik egymást túlzottan. És ezt próbálta feloldani a sorozat, ezt a köztük lévő ellentétet, és rettenetesen szimpatikussá tenni őket mindenkinek. Szerintem ilyen téren megbukott, de szelfeljátok rám, hogyha ti nagyon együtt tudtok érezni a két főhőssel.
Amit te is mondasz, azt én is ugyanígy éreztem, hogy hozzám nem, egymáshoz közelebb kerültek, de hozzám egyáltalán nem kerültek közelebb ezek a karakterek, ugyanúgy mellékkarakterként tekintek neki rájuk. Emiatt pedig tényleg az egész sorozat is 6 rész, szóval inkább egy hosszabb film. Számomra egy ilyen hosszabb kitérőként volt számon tartva, végül egyben néztem meg, és nem hetiben követve, mert annyira például nem is kötött le maga a koncepció sem, mint a WandaVision. Szóval inkább egy kicsit olyan picit időhúzósnak is éreztem, tehát még ez a 6 rész is sok volt hozzá, inkább nyújtva volt a cselekmény, mint ténylegesen rászolgálva a neki szánt időre, és rengeteg karakter szerepelt ebbe, akik mind érdekesebbek voltak Bucky-éknál, kezdve például az Zemo-val, akit amikor használt a sorozat, akkor nagyon jól használta, viszont utána meg random félredobta, amikor úgy érezték, hogy már nem szükséges a plothoz. Illetve Kali Morgenta a karaktere, akit Roland, te is mondtál, amikor beszéltünk utána, hogy fájdalmasan alul van használva, és tulajdonképpen el van használva, mert hogy ki is írták a film per sorozat végén. Úgyhogy nem tudom, ilyen, úgy éreztem, hogy rengeteg koncepciót behozott a sorozat, például a gyásznak a feldolgozását, amivel egyébként tök jól lehetne párosítani a WandaVision-nel. Felhozta azt is, hogy hogyan próbál Steve árnyékában élni Sam, illetve túllépni azon és felvállalni, hogy ő neki kéne lennie Amerika kapitány utódjának. Ezek így mind nagyon jól hangzanak koncepció szintjén, még az is jól hangzik koncepció szintjén, hogy behozzák ezt a problematikát, hogy felnézhetnek-e ugyanúgy az amerikai társadalom szinten egy fekete Amerika kapitányra, mint egy fehér Amerika kapitányra. Aztán ez egy picit szájbarágossá van kovácsolva ez a része a dolognak. Aztán utána egy ilyen nagyon érzelmesnek szánt, de szerintem inkább béna szónoklatba megy át a végén. Szóval igen, nem tudom rendesen összeszedni, hogy miért nem működik számomra, de számomra sem működik. Tehát a karakterek azok működnek, együtt is működnek, lehet, hogy tényleg nincsen bennük annyi, hogy egy egész sorozatot el tudjanak vinni. Lehet, hogy tényleg mellék karakterek, lehet, hogy tényleg nem működnek ennyire jól főszerepként. Engem legalábbis szintén nem sikerült meggyőzniük arról, hogy nekik hosszabb figyelmet kéne kapniuk a következőkben.
Szóval aztán mindent, amiről én is beszélni akartam, és hasonló véleményen vagyok. Carly nagyon bánt, ugye pont beszéltük az előbb, hogy milyen rosszul sült el például Taskmasternél az, hogy átírták az eredet sztoriát. Carl Morgenthau egyébként egy elég megtermett férfiként vagyon a képregényekben, itt pedig egy tínédzser lányként ábrázolták Carly névre módosítva, és nagyon ötletes volt szerintem, és remekül működött, viszont tényleg fájdalmasan alul van használva. Nem bírt el ilyen sok gonosztevőt ez a film, mert film, na, én is filmként hivatkoztam rá, tényleg filmnek érződött, de továbbra is sorozat, bocsánat. Mert itt, hogy ugye Zemót is próbálták gonoszként feltüntetni, amíg nem derült ki Shannonról, hogy ő a Power Broker, addig róla is azt hittük, hogy a Power Broker is egy ilyen háttérben meghúzódó gonosztevő. Aztán ugye Carly végig jelen volt, kicsit US Agent is eleinte ellenségként volt ábrázolva, szóval így négy felé ment el a villain kép, és nagyjából így ezzel csak azt érték el, hogy minden így alul vannak használva, pedig külön-külön is megértek volna egy úgymond kiemelt ellenfél szerepet. Kári a legfájóbb, mert hogy őt ki is írták, a többiek azért jelen lesznek később. Engem például Zemóban az bánt, hogy nem tudom, hogy mit akarnak kezdeni a Black Panther 2-ben Wakandával, mert azt, hogy most az ő sztoriát is kivitték Wakandába, biztos vagyok benne, hogy ennek lesz később jelentősége, csak most már mintha túl sok szál futna Wakandában, de erre majd később kitérünk, ha a jövő filmjeiről beszélünk a végén. US Agent-tel kapcsolatban szerintem az volt a legnagyobb gond, hogy egy iszonyatosan ellenszenves karakter, mármint az ember alakja, és főleg azáltal, hogy az egész sorozat arra megy rá, hogy valahogy be kell tölteni a Steve okozta űrt, érezni lehetett a US Agent karakterén, hogy biztosan nem ő lesz Amerika kapitány, mert ez az út, ez nagyjából ki volt kövezve Samnek, szóval egy ilyen műkonfliktusnak is éreztem az egészet, és még csak nem is kell ez képregényes előismeret, csak egyébként a filmben is látjuk, hogy egyedül Bucky-ban is szemben bízott meg Steve annyira, hogy esetleg rájuk hagyja a pajzsot, meg eleve az imázsát. Így, hogy láttuk azt, hogy Bucky lényegében White Wolf-fá vált Wakandában, így nem igazán maradt kérdés szerintem, hogy Samnek lesz nagyobb szerepe itt. Szerintem jó ezt foglaltad a végén, ők másodlagos karakterek, meg kellett volna hagyni őket annak valószínűleg. Amit nagyon sajnálok, hogy az fura módon túl is lett húzva ez a sorozat, meg egyes elemei nagyon alul is voltak használva. Szerintem sokkal több mindent ki lehetett volna ebből a koncepcióba hozni, de kicsit túl sok mindent akartak besűríteni ebbe a hat részbe, és mégis sikerült időt húzni. Például, amit te kiemeltél, a kicsit propagandába átcsapott bőrszín kérdést, amikor egy egész rész ment el azzal, hogy Sam felkereste a fekete bőrű Super Soldier-t, akit eltitkolt előre az állam, azt szerintem kifejezetten erőltetett volt, és biztos vagyok benne, hogyha nincsenek a tavalyi év eseményei, akkor ez nem is kap ilyen nagy hangsúlyt, de ebbe nem menjünk bele. Én csalódásként éltem meg, én három sorozat közül ezt vártam a leginkább, ezért volt különösen fájó, meg ordított belőle a potenciál. Tényleg tele volt nagyon ideális lehetőségekkel, amiket fel lehetett volna mesterien dolgozni, és egy B-kategóriás akciósorozat lett belőle, ami még ráadásul filmként jobban is működött volna. Én azt mondanám, hogy ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy megtekintse, akkor lehet, hogy le tudnám ezt egy összefoglaló YouTube videóval, de nem akarom elvenni senkinek a kedvét, ha nagyon lelkes.
Hát igen, én pont ezt tettem, bocsánat, így a végére azért pár szót mondanék én is, én nem láttam az egész sorozatot, viszont megnéztem egy összefoglaló videót, meg olvastam kritikát róla. Egyébként alapból azért nem néztem meg, mert hasonlóan hozzátok engem se annyira érdekel ez a két karakter. Szemet egyébként nagyon bírtam mindig, de annyira nem, hogy kifejezetten érdekeljen egy külön sorozata, viszont értem, hogy miért született ez meg, mert azért a Marvel rajongók között eléggé jelentős szubkultúra a Bucky rajongók társasága, tehát így értem, hogy azért van rendesen audience ennek. Egyébként maga a sztori szerintem egész jó, de mint ahogy Roland is mondta, amúgy összefoglalható egy 10 perces videóban az egész történés. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem egy fölösleges dolog, de inkább egy olyan sorozat, például a WandaVision-el ellentétben, amit így akkor néznék meg, hogyha tényleg nincsen más, amit így néznék szabadidőmben, mert egyébként magamtól szerintem így nem jutna eszembe, hogy akkor most ezt úgy részletesen is megnézem, hogy pontosan hogy történtek a dolgok. De igen, egyébként a Fekete Super Soldierhez visszatérve szerintem egy tök jó felvezetése majd, amiről talán így a mindennek a végén fogunk beszélni, a Young Avengers-ről, mert ott elég fontos szerepet kap az, hogy ennek a Super Soldiernek a fia Ellie Bradley fog majd valami Amerika kapitányhoz hasonló szerepet betölteni a Young Avengers csapatban, tehát szerintem ez egy tök jó felvezetése ennek az egésznek, meg majd lesz több is, amiről majd még beszélni fogunk. De igen, egyébként szerintem maga az üzenet is fontos, de mivel nem láttam a sorozatot, ezért arról nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire beszéltek jól erről a problémáról, mármint így a Amerikában a feketék elleni megkülönböztetésről, de igen, egyébként én ezt gondolom erről a sorozatról. Nem győztetek meg egyébként, hogy nézzem meg, valószínűleg én se győztem meg senkit most ezzel a monológgal, de egyébként szerintem egész jó.
A Falcon and the Winter Soldier viszont azért koncepciótlan szerintem, mert nem voltak hajlandóak megbízni egyetlen egy ötletben, hanem bedobtak 6 különböző ötletet, 6 különböző szálat. Itt volt ugye a Kylie Morgenthau és a Flag Smasher szál vele, itt volt a Power Broker szál és az Emo szál, itt volt a gyász és a feldolgozás, itt volt az új Amerika kapitánnyal való rivalizálás szála, és itt volt még az is, hogy fekete szuperhős átválthatja, átveheti az Amerika kapitánytól a pajzsot, és ezek közül akár egy is elég lett volna, de maximum 2, és hogyha azokat jobban kidolgozzák, akkor egy sokkal jobb sorozatot, egy sokkal jobb sztorit lehetett volna belőle kidolgozni, csak jobban kellett volna bízni egyik vagy másik történetszálban.
Én még arra szeretnék reagálni, hogy a végén behozták ugye Valentina Allegra de Fontaine karakterét. Ő az, aki a Black Widow végén is feltűnt, és úgymond konfliktus generált Jelena és Hawkeye között. Ő valószínűleg egy úgymond light verziójú Nick Fury-ként fog funkcionálni, aki összehozza majd az új csapatot. Kevésbé karizmatikus karakter szerintem, mint amilyennek elképzelik. Néha kicsit ripacsnak tűnt kifejezetten a Falconban, a Black Widow-ban ugye csak epizód szerepe volt. Kíváncsi leszek, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak majd neki. Én annyira nem éltem meg hatalmas újongással, hogy ő csatlakozott a sztorihoz.
Abszolút nem. Nem éreztem benne potenciált ebbe a karakterbe. Nem volt ugyanaz az érzés, mint amikor Nick Fury feltűnt annó.
Viszont ha már ti sem szeretnétek semmit hozzáadni a Falconhoz, akkor szerintem ugorhatunk a lényegi részre. A talán vitán felül legjobban sikerült sorozatra a három közül, a Loki-ra. És itt megint csak tartozom egy vallomással, én és az elvárásaim ismét megbuktunk. Ugyanis én Loki karakterét sem kedvelem. Tudom, hogy nagyon bán az arcnak tűnök, hogy én senkit nem kedvelek. Ki nekem egy kifejezetten ellenszenves karakter volt, és ha bár Tom Hiddleston nagyon kedvelem, rettenetesen túl volt használva is, és nagyon unalmas volt már szerintem az, hogy Loki két filmenként meghal, két filmenként feltámad, meghal és feltámad a Thorban, a bosszúállókban, alakot vált, visszatér, megtrükközi a halálát, szóval folyamatosan ezt lubban használták ezeket az elemeket, és rettenetesen fárasztott már. Az is, ahogy próbálták ilyen kamu módon feloldozni, aztán végül megint csak villanyt csináltak belőle, ez már Ragnarökben is nagyon unalmas volt, de már korábban is kezdtem szemöldök húzogatásokba ezek kapcsán. És amikor megtudtam, hogy kap egy saját sorozatot, az csak és kizárólag marketing húzásnak éreztem, hogy tovább lehessen sajtolni azt a karaktert, aki az Endgame-ben szintén, bocsánat, az Infinity War-ban szintén meghalt. Aztán ugye az Endgame-ben megtudtuk, hogy mégsem, legalább 10. alkalommal az MCU-ban, és nagyon-nagyon előtetettnek éreztem, és a három sorozat közül a WandaVision-re kíváncsi voltam, de annyira nem vonzott, a Falcon-ra nagyon kíváncsi voltam, és vártam is. A Loki viszont teljesen hidegen hagyott, és ennek ellenére a Loki nagyon kimagasló a legjobb sorozat a háromból, és oda jutottam, hogy heti megjelenésként néztem, és az utolsó részt lényegében tülkönülve vártam ki, és a legjobb fináléja is lett a három sorozat közül. Tudom, hogy te is nagyon szeretted, úgyhogy először átdobom oda a szót, hogy összegezd, hogy voltál a Lokival.
Én a Loki karakterét egyébként szeretem, jobban szeretem a képregényben, mint amennyire itt használták, és egyetértettem előzetesen azzal, hogy a karakter egyébként az MCU-n belül abszolút elfáradt, de erre már a Ragnarök is reflektált, mert ott már gyakorlatilag paródia szintjén kezelték, hogy úgyis mindenki tudja előre, hogy mindenkit elárul a Loki, és akkor könnyen kiszámítható. Aztán, amikor elindult a sorozat, igazából olyan másfél rész alatt ügyesen eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag mindenki úgy kezeli már a sorozat világán belül is a Lokit, mint mi nézők, hogy igen, a Lokinak ezek a trükkjei megfáradtak, igen, itt mindenkit idegesít a Loki, igen, itt senki nem bízik a Lokiban, itt tudja, hogy nem lehet benne megbízni, és erre épít rá a sorozat, és változik Lokinak a karaktere, mert rájön arra, hogy meg kéne változnia, hogy máshogy kéne folytatnia, mert hogy végignézi ugye az első részben, hogy hogyan bukik el ugye az összes terve, amit eddig próbált, és hogy lehet, hogy egy másfajta életet kéne vezetnie. Aztán ugye kapunk egy tök jó női karaktert a Lokira, mert ugye van ez az egész időügynökség, akik ugye különböző alternatív idővonalakat pusztítják el, és ugye üldözik a női Lokit, aki ugye Sylvie néven ismeretes ebben a világban, és ugye ő egy variánsa, úgymond a Lokinak. És az ő kapcsolatuk egyrészt szerintem nagyon jól meg lett írva, tök jól fel van építve a köztük kialakuló szimpátia, majd vonzalom. Illetve Sylvie, azt majd Roland hosszabban is ki fogja fejteni, de egyet is értek vele, hogy az egyik legjobb női karakter, akit eddig írtak az MCU-n belül. Maga a sztori az pedig egyszerre szórakoztató, egyszerre izgalmas helyszínekre viszel. Ugye voltak emberek, akik egyébként egy Doctor Who évadhoz hasonlították, ezzel én csak egyet érteni tudok. Aztán utána a vége, az pedig bevezet minket a nagyobb MCU tervekbe, és tényleg azért is működik nagyon jól, szerintem is az egyik legjobban működő befejezés volt a sorozatok közül, azért működik szerintem nagyon jól, mert itt nem azt a tipikus Marvel-es boss fightot kapjuk a végén, illetve kapunk egy idézőjeles boss fightot, de gyakorlatilag az történik, hogy felvezetik nekünk Kangot, a hódítót, Kang the Conqueror-t, ugye Jonathan Majors karakterét, és a boss fight az annyiban merül ki, hogy igazából szócsatáznak a karakterekkel, és a 45 perces epizódból szerintem körülbelül ilyen 28, de inkább 30 valahány perc azzal megy el, hogy egyrészt a Kangnak ez a variáns, ez a He Who Remains néven ismeretes variáns, ez próbálja meggyőzni a Lokiékat arról, hogy miért rossz ötlet őt megölni, mert az elindítja a multiverzumot, és akkor ugye veszélybe fognak kerülni a különböző világok. Másrészt pedig közben elfilozofálnak arról, hogy fontosabb-e a szabad akarat, mint az előre kirendelt idővonal, viszont biztonságos idővonal, és igazából a karakterek is a fejlődésükkel itt érnek fel a csúcsra. Tehát a Loki az ugye meghazudtolja korábbi önmagát, és nem a hatalmat választja, hanem próbálja megőrizni az idővonalnak az egységességét. A Sylvie a női Loki verzión pedig kiütköznek azok a bizalmatlansági problémák, amik ugye az összes Loki karaktert sújtják, hogy ugye mivel saját magukból indulnak ki, ezért feltételezik a másikról is, hogy nem lehet benne megbízni. Úgyhogy szerintem ez tök jól van felépítve. Egyszerre alkotja újra a Lokinak a karakterét, úgyhogy szerintem sokkal szimpatikusabb és jobban működik most hősként, mint eddig ilyen, hát egy ilyen béna vilén karakterként, akit már mindenki megunt. Egyszerre vezet be egy tök jó női főszereplőt a Marvel világába, és egyszerre vezeti fel nekünk a következő Thanos szintű nagy főgonoszt, úgy, hogy még nem a konkrét verzióját kaptuk meg, de kaptunk egy ízelítőt abból, hogy mik várhatóak.
És a legjobb dolog szerintem a Lokiban, hogy olyan aspektusokban tud nagyon kiemelkedni, amiben a legkevésbé se számítaná rá. Ez tényleg az, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy Loki hősként ábrázolva ennyire hatásos tud lenni, és talán ekkora feloldozást így el tudtam képzelni. Tehát, hogy azt hittem, hogy ő így maximum megbánja majd vilénként a tetteit, de hogy azt nem gondoltam, hogy straight up hős csinálnak belőle, pedig ez történt, és nagyon jól működik meglepően. Sylvie, sőt, én kimerem mondani, hogy konkrétan a legjobb női karakter szerintem eddig az MCU-ban, nem is az egyik legjobb. Pont azáltal, hogy Lokival a kapcsolatát is ahogy ábrázolták, illetve az, hogy ő mennyire karizmatikus jellem. Az összes olyan tulajdonsága Lokinak, ami szimpatikus és jól működött eddig, az megvan Sylvie-ben egy olyan csavarral, ami a negatívumát viszont elnyomja Lokinak. És szerintem a kettő közti dinamika is, illetve Sylvie karaktere magában is pont annyira változatos is, és kiszámíthatatlan is, hogy nagyon jól működjön a jövőben nézve is. Jonathan Majors is, amit művel már most a variánskánként, az rettenetesen ígéretes, és nagyon... Az utolsó részt úgy dominálta a játékával, hogy tényleg a 45 percből fél óra egy teremben játszódott, és nem vettem észre, hogy nincsen akció, mert annyira szórakoztatóak a monológiai. Az pedig, hogy milyen lesz majd a valódi Kang, az pedig ellenekben sem erre gondolni, hogy milyen epikus lehet, hogyha jól használják. Illetve Owen Wilson-t is emeljük ki, mert ki sem néztem Owen Wilson-ból, hogy ő egy ekkora szerepet le tud nyomni egy Marvel univerzumban. Eleve az sem, hogy elvállal egy ilyen szerepet, tegyük hozzá. Bár tudjuk, hogy ő jó arc, főleg Wes Anderson munkáiból, hogy vevő elmozó ilyen szerepekre. De itt most kifejezetten ő volt az egyik csúcspontja ennek a sorozatnak szerintem. És valahogy úgy borította meg a Loki az eddigi eseményeket, hogy megmaradt a súlya minden eddigi történésnek, és viszont teljesen kinyitotta a kaput a jövőre nézve. És egyet tudok érteni egy Reddit kommentár, Redditen írta valaki egy hozzászólásban. A Loki vége az a pont, ahol a Marvel elengedte a casual nézőket, mert innentől szerintem csak az fogja megérteni az univerzum eseményeit, most félretéve mondjuk a Shang-Chi féle filmeket, amik elvileg önállóak lesznek, és magukban is elveszhető, de a folytatásokat és a kollaborációs filmeket csak azok fogják érteni, akik felzárkóznak a sorozatok eseményeivel, mert azáltal, hogy a Loki megnyitotta a multiverzumot, talán az eddigi legfontosabb eseménye történt meg az MCU-nak, és erről sokkal kevesebbet beszélnek az emberek, amiatt, hogy ez egy legálisan csak 3-4 országban elérhető, tévésorozatos formában kiadott jelenetben valósult meg. Viszont az, hogy itt ezt 6 rész alatt ezt ilyen szépen végigvitték, az pont most fogalmaztuk meg kritikaként a Falcon-nál, hogy rövidnek is érződött, de rettenetesen túlhúzottnak is. A Loki szintén egy hosszabb film vibe-ját kelti, de nagyon szépen végigvitték és lekerekítették. És az, hogy itt lényegében nem is 6, talán csak 5 vagy kevesebb órában Loki karakterét sikerült egy ekkora megváltáson keresztül vinni, az megsüvegelendő, és tényleg ezt el kell ismerni, hogy nem is néztem ki a Marvelba, hogy ez belefér a világba.
Igen, egyébként szerintem ez volt az a sorozat, ahol mertek egy picit eltérni a szokásos formátumuktól is, és nagyon jól működött, és ez jól működött, jobban működött sorozat formátumban, mint filmben működött volna, mert elsietett lett volna, és szerintem olyan kapkodó, mint a Black Widow volt. Így meg volt időnk mindegyik új karaktert is kidolgozni, és a Loki új ényét is kidolgozni.
Illetve szerintem érdemes a TVA-ről is beszélni, mert ugye megtudtuk a Loki-ban, hogy az eddigi történések az úgymond szent idővonalon mentek végbe, azaz működik a Marvel világán belül egy olyan idővonal, ahol Kang és az általa létrehozott Time Variance Authority felügyelik az eseményeket, és Loki úgymond egy variánsá vált azáltal, hogy ő kikerülte a Thanos által okozott halálát az Endgame eseményeiben, és megtudjuk azt, hogy több ilyen variáns is létezik a világban, anélkül, hogy ezt észrevettük volna, és 24 film és két sorozat után ezt úgy beépíteni a világba, hogy ne legyenek logikai bukfencek benne, és ne legyenek plathólok sehol, az szerintem bravúros egyébként, mert ez nagyon könnyen felremehetett volna, és nagyon könnyen vezethetett volna megmagyarázhatatlan eseményekhez. De valahogy sikerült nagyon elegánsan beépíteni a kontinuitásba, és szerintem ez egyik legfontosabb, a multiverzum mellett az egyik legfontosabb esemény a Loki-ban, mert ez nagyon sok olyan dologra adhat magyarázatot, ami eddig így anomáliának tűnt.
Igen, egyébként szerintem azáltal, hogy most ezt a sztorit így végigvezetik, egyrészt megismertetnek minket azzal, hogy a multiverzum koncepciója, ami egy nehéz koncepció, mert hogyha valaki nem képregényes, akkor ahogy mondod, valószínűleg itt ki is fog szállni, hogyha ezt hosszabban fogják vinni, már pedig hosszabban fogják vinni. Másrészt pedig tényleg így elkezdték visszamenőlegesen is értelmezhetővé tenni, vagy magyarázattal szolgálni arra, hogy mik voltak azok a kisebb kontinuitásbeli hibák, amik esetleg jelentkezhettek a Marvel filmekben eddig. Például a bosszúállók az Avengers Endgame esetében, mikor a Hulk visszamegy a New York ostromába, és ott beszél az ős varázsról, akkor ott már elkezdte neki magyarázni ezt az egy idővonalas dolgot, csak szerintem voltak azért nézők, akiknek ott még nem annyira volt teljesen világos, hogy itt most akkor nek hogyan kéne működnie, meg hogy miért történhetett meg a Thanosnak a csettintése, hogyha egy idővonalon halad minden, is jól kéne haladnia. Itt ez sokkal jobban végig van vezetve, és meg van nekünk magyarázva.
Illetve nagyon könnyűvé teszi a későbbi események magyarázatát is, mert mondtam neked ezt privát beszélgetésre a multiverzumról, hogy az lényegében egy biztonságos talaj, mert azáltal, hogy megmagyarázták, hogy több idővonal van és több univerzum is, a későbbi nem olyan jól sikerült ötleteket is nagyon könnyű lesz kukázni és megmagyarázni, szóval szerintem itt most beágyazott magának a Marvel egy biztonsági játékot, annak ellenére, hogy most egy nagyon kockázatos irányba tartunk, ami nagyon könnyen lehet epikus és nagyon könnyen mehet félre, ezt majd mindjárt kitárgyaljuk, de szerintem a Loki által képviselt irány, az az egyik legjobb dolog, ami történt a Marvel az utóbbi években. Eleve megmutatták azt, hogy a sorozatos forma az tud működni, az új karakterektől nem kell félnünk, sőt, igazából Kang az eddigi legígéretesebb karakter a negyedik fázisban szerintem, bár nem számítottam arra, hogy ő lesz a főgonosz. Én reménykedtem Galactusban, több pénzt tettem volna, ha fogadni kell Mephistóra, de nagyon örülök, hogy Kang mellett döntöttek, mert amit itt Mirrors leművelt az utolsó részben, az nagyon várósá teszi a további eseményeket. És így tovább. Ez, ha a Loki szintjét sikerül megütni a későbbi sorozatokkal, akkor alig fogom tudni kivárni a szerdai vetítési napokat, úgyhogy én a Lokit tényleg mindenkinek javaslom, aki kicsit is érdeklődik a Marvel iránt.
Igen, én is mennyit tudnék mondani róla, igazából nekem is abszolút pozitív meglepetés volt, és főleg az, hogy a többi Marvel film, hát többi, az az egy Black Widow Marvel film, meg az eddigi felemásabb sorozatok mellett sikerült egy ilyen színvonalat képviselni, az azért külön megdicsérendő.
És mielőtt átugrunk a Marvel jövőjére, szerintem megcsünk pár szót a What Ifs című sorozatról, ami nem egészen egy hete indult el, és az első részt megnézve én ígéretesnek tartom, de azért van pár kritika is, amit megfogalmaznék. Ugye a What If lényegében egy, hogy a neve is sugallja, mi lett volna, ha helyzeteket felvázoló sorozat, aminek annyi a lényege, hogy olyan történéseket vett fel benne a Marvel, ha úgy tűnik, hogy fél órás részekben hétről hétre, amik a multiverzumban lehetségesek, és megváltoztatják a már ismert eseményeket. Az első részben például egy olyan szenáriót vázoltak fel, hogy mi lenne, ha Steve helyett Carter ügynök lett volna Amerika kapitány. És ezek félórás részekben animációs stílusban ábrázolva rettenetesen ötletesek, meg az első rész alapján nagyon várom a folytatást, főleg a trailerben beharangozott sztorik miatt, például Fekete Párduc Star-Lord-dá válása kifejezetten érdekesnek hangzik, de én egy kicsit kifogadatlannak érzem, mert ezekben lenne annyi potenciál, mint például a Falcon and the Winter Soldier-t nem akarom túlságosan ekézni, de abban a felállásban sokkal kevesebb lehetőséget láttam, mint itt néhány ötletben, és sokkal jobban örülnék, ha ezeket egy-egy rövidebb sorozatban valósítanák meg, mert így nem sok értelmét látom, olyan, mintha egy hosszabb előzetes kapnánk ezekből a történetekből, holott ez a fél óra a maximum, amit szánnak rájuk. Megpedzegették a vezetőségben, hogyha fogadtatásuk megfelelő lesz, akkor esetleg élőszereplős változatok is készülhetnek. Én ezt annyira nem pártolom, szerintem nagyon jól áll ezeknek az animációs stílus, és örülök, hogy végre felhasználták valamire, de nem tudom, Tonóti, mit gondolsz, te is belenéztél az első részbe, szerintem ez az irány, ez egy nagyon-nagyon furcsa kicsavarása.
Igen, nekem is tetszett egyébként a koncepció, támogatom azoknak a véleményét, akik azt mondták, hogy egynél több részt kellett volna szerintem is kezdésnek kiadni a Disneynek, csak nyilván ugye ki kell tölteniük a heteket, ezért ez így lett be programozva. Másrészt pedig egy kicsit tényleg kevés ez a 30 perc, és azt én sem támogatom, hogy végre használják a Marvelnél az animációt is, de ahelyett, hogy teljes értékű sztorikat kapnánk, helyette inkább arra használják, hogy gyakorlatilag hosszabb pitcheket mutassanak, és a nézők majd kiválogatják, hogy melyikekre harapnak, aztán abból kapunk egy igazi értékű, idézőjelben igazi értékű filmet is. Mert szerintem az animáció az ennél többet érdemelne. Egyébként maga az animáció viszont nekem tetszik egyelőre, és egész képregényes, nyilván olcsóbban van megcsinálva, mint mondjuk egy Into the Spider-Verse, de itt is volt egy-két ilyen képregény paneles megoldás, és kíváncsi vagyok, hogy a továbbiakban miket fognak prezentálni. Én még várom nagyon a Marvel zombis részt is, hiába lesz vér nélküli. Illetve, ha jól emlékszem, volt a trailerben egy olyan verzió is bemutatva, amelyikbe a Vasember első filmének az idején Tony Starkot megmenti Killmonger. Nem tudom, hogy abból mi fog történni, de az is nagyon érdekesnek hangzik.
Én inkább azt sajnálom, hogy pont emiatt a korhatárlimit miatt olyan sztorikat, amik a leginkább kicsavarják ezeket a karaktereket a képregényekből, nem tudnak megvalósítani. És pedig szerintem pont az lenne a lényeg egy ilyen sorozatnak, ha már elkészült, hogy itt tényleg a legvadabb, legváratlanabb, legkicsavartabb sztorik legyenek megmutatva, és szerintem rettentően lekorlátozza a lehetőségeket ez a 13-as korhatár. Én minden esetre ott leszek hétről hétre, kíváncsi leszek rájuk, elvileg már a második évad is behajántva, úgyhogy fogunk kapni tartalmakat bőven. Fél órában érdekesek, ezek a sztorik sem lesznek túlnyomva, amik esetleg nem érdemelnének túl nagy figyelmet. Én az elsőt pont sajnálom, illetve van még pár olyan, ami szerintem kifejthető lenne hosszabban is, de meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres az első évad, aztán merre tart majd ez a koncepció. De ötletnek szerintem egyébként remek, és örülök, hogy mernek kísérletezni. Illetve a multiverzum lehetővé teszi, hogy ez kánon is legyen, ha szükséges, vagy ne legyen kánon, hogyha nem szükséges. Szóval igazából nagyot bukni nem lehet vele szerintem. És akkor én azt mondom, hogy összegezzünk, így az adás végére, hogy mi minden érkezik még és hová tart az MCU. Fanny, régen szóltál hozzá az eseményekhez, úgyhogy eldobom neked a szót, hogy melyik ez a film, amit a bejelentettek közül leginkább vársz, és milyen irányba tart szerinted az MCU?
Hát a film, amit a legjobban várok, az a Shang-Chi és a 10 gyűrű legendája, ami szerencsére nem sokára jön, úgyhogy sokat már nem kell várnom rá. Egyrészt Aquafina miatt nagyon várom, mert őt nagyon szeretem. Másrészt a sztori is tök érdekes lesz szerintem, bár direkt nem olvastam róla túl sokat, hogy ne derüljön ki számomra minden előzetesen, még mielőtt beülnék a moziba, ami rossz szokásom. És az egyik zenéjét Jackson Wang írta, aki nagyon nagy kedvenc K-pop sztárom egyébként, de ez mellékes. A másik, amit hát nem azt mondom, hogy várok, mert eléggé nagy félelmeim vannak vele kapcsolatban, az a Sólyomszem sorozat. Ugyanis egy olyan storylined meg karakter dolgoz fel, ami nagyon közel áll a szívemhez, viszont nem vagyok benne biztos, hogy képregény hűen tudja ezt majd megtenni. Abban sem vagyok biztos, hogy pontosan meddig megy el a Sólyomszemnek a sztoriában, viszont van egy képregénysorozat, ami a Sólyomszem nevet viseli, mi meglepő, és 2012-től 2015-ig tartott ez a sorozat, és Matt Fraction írta, ami az egyik talán legikonikusabb Marvel képregény számomra, eszméletlen nagy rajongója vagyok, és szerintem nagyon-nagyon jó sorozat, és nagyon jó storyline, és artjában is tökéletes, és megvan az összes része, és fangörlölhetnék róla. Nagy valószínűséggel ez lesz az a sztori, ami valamilyen formában meg fog most itt születni, mert ebbe ugye két Bishop karaktere, akit behoznak, majd nagyon fontos szerepet játszik. Viszont már ott problémám van, hogy az a Sólyomszem, aki az MCU-ban benne van most, az nem az a Sólyomszem, aki a képregény világban létezik. Tehát ez egy tök más karakter, akinek az egyetlen közös pontja a képregényes Sólyomszemmel az, hogy úgy hívják, hogy Sólyomszem körülbelül. És nem látom azt, hogy Jeremy Renner például tudná azt a kicsit kiégett, nagyon szarkasztikus, de közben kurva menő Sólyomszemet hozni, ami ebben a képregény sorozatban megjelenik. Illetve azt is félem, hogy Kate Bishop, aki az egyik top kedvenc képregény karakterem, vajon mennyire lesz hű a képregényben lévő személyiségéhez, úgyhogy ettől nagyon-nagyon félek ettől a sorozattól, de próbálok pozitív maradni, és remélni azt, hogy ez nagyon jól fog sikerülni. Aztán meglátjuk, hogy erre hány százalék esély van, de ez most nekem egy nagy félelmem. Egyébként az, hogy hova tart az MCU, hát az a baj, hogy annyira confusing most jelenleg ez a helyzet, és így mindenféle dolgot belengedtek, de közben meg pontosan nem igazán határozták meg az irányt. Úgyhogy erről annyira nagyon nem tudnék nyilatkozni, főleg, hogy a Lokit nem láttam, amiről ti most így egy évet beszéltetek körülbelül, amit abszolút nem bánok. De igen, most számomra az egyetlen dolog, ami felkeltett az érdeklődésemet, az a Shang-Chi, illetve a Sólyomszem sorozat, bár erre nem mondanám azt, hogy nagyon várom, mivel vannak nagyon komoly fenntartásaim vele kapcsolatban.
Én is ugye úgy látom egyébként, hogy kicsit még kaotikus, hogy mik fognak jönni, tehát még nem kristályosodott ki teljesen, hogy mi az az irány, amerre vinni akarja a Marvel. Ugye Fannival is beszéltük, hogy valószínűleg a Young Avengers storyline lesz szép lassan felépítve, ugye Kanggal szemben, de ezt majd még mindjárt kifejtjük. Én, amiket várok a projektek közül, az Eternals, magyarul örökkévalók, azt azért, mert én a Neil Gaiman-es képregényt azt nagyon-nagyon szerettem belőle, a filmet pedig azért várom, mert a rendezője az ugye Chloe Zhao, aki a Nomadland-re nekünk egyik nagy kedvencünkre kapott nemrég Oscar özönt, ugye a legutóbbi díjátadón. Teljesen megérdemeltem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni első stúdiófilmes projektjében. Remélem, hogy nem csak használja a stúdiót, hanem ténylegesen hagyták is érvényesülni. Ezen kívül én a nagyobb filmeket várom, amik a multiverzummal foglalkoznak, tehát például a Doctor Strange, amiben vissza fog jönni ugye Scarlet Witch majd, és azon kívül a Galaxis őrzői az James Gunn miatt nyilván érdekel, illetve a Thor film is érdekel Taika Waititi miatt. A többivel egyelőre még, mivel nem láttam róla sok anyagot, mert nincs is még sok, vagy még csak bejelentve van, nem tudok igazából érdemben foglalkozni. Kíváncsi vagyok a Moon Knight sorozatra, de félek tőle, hogy ugyanúgy, mint ahogy Fanny a Hawkeye-tól, én azért félek ettől is, mert annyira jó a képregény, hogy kétlem, hogy át fogják tudni hozni megfelelően a sorozatok világába.
Az Eternals én is rettenetesen várom, főleg Kolizsa miatt. Nekem a trailerekből úgy tűnt, hogy érvényesült az ő kreatív vízője, de nem szeretném azt mondani, hogy biztosan így lesz, mert félek én is attól, hogy itt nem feltétlenül fog az ő akarat érvényesülni, de remélem, hogy hagyták kibontakozni, és egy hangulatában nem a többi stúdiófilmhez hasonló Marvel filmet kapunk majd, hanem egy különlegességet. Aminek én még hát nem is tudom, hogy nagy rajongója vagyok-e a Galaxis őrzői szériának, mert az elsőnek igen, aztán a második kicsit megrendített ebben a hitemben, mert holott azt is kedveltem, de szerintem az egy rossz irány volt már, amit ott vett a sorozat, Viszont a Galaxis Őrzői 3, amit majd csak 2 év múlva kapunk meg, ha minden igaz, a frissen megjelent The Suicide Squad és James Gunn újra szerződtetése miatt nekem az egyik leginkább várt projektem, mert szerintem kaphatunk egy az első részhez hasonló méltó folytatást. Tudom, hogy erről megosztanak a véleményeink, hogy a második rész mennyire jó. Én bízom abban, hogy inkább az elsőhez fog majd hasonlítani hangulatában. Én a sorozatokkal kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Egyrészt én nem olvastam ezt a Hawkeye képregényt, sajnos amiről áradoztak, szóval ezt csak elhiszem nektek, hogy jó. Én félek attól, hogy ha ez ilyen hosszú volt ez a sorozat és ennyire jó, akkor ezt szintén 6 részben nem fogják tudni lekerekíteni. Csak ennyi fenntartásom van. Én viszont a leginkább a Doctor Strange 2-t várom a korábbi megjelenések közül. Ugyanis itt elvileg fel fog tűnni, ahogy tudom is mondta Scarlet Witch, és itt fog kiteljesedni a multiverzum. Lehet, hogy már a Spider-Man 3-ban is, amit még idén megkapunk, ha minden igaz. És a Doctor Strange viszont már egészen biztosan nagyon erősen fog ezzel a témával foglalkozni. Itt, hogyha tudják hozni az első filmnek a varázsát, és még össze is vonni a multiverzummal, akkor szerintem az egyik legnagyobb modern klasszikus Marvel születhet meg. Nekem a Doctor Strange a kedvenc önálló filmem az eddig MCU-ban, úgyhogy nagyon sokat várok a folytatást, és szerintem nem is fogok csalódni. A többi projekttel kapcsolatban pedig elsünk pár szót szerintem azokról is, amik nem jöttek szóba. Ugye gyorsan végig mehetünk az idővonalon, a Shang-Chi-t, az Eternals-t és a Spider-Man-t fogjuk még idén megkapni filmes fronton, illetve a Hawkeye sorozatot.
Ha a Covid is engedi.
Igen, ezek még mind kérdőjeles dátumok, de szerintem a Marvel is igyekszik majd tartani őket. Azt nem tudom, hogy ezek még Disney Plus megjelenést kapnak-e. Ebben segítsetek.
Állítólag nem. A Shang-Chi legalábbis egész biztosan csak mozis megjelenés lesz, az volt nyilatkozva róla. Gondolom megvárják, mennyien mennek el rá, és a többi ennek függvénye.
Remélhetjük, hogy addigra teljes kapacitással fogunk üzemelni mindenhol a mozik, és ezek már nem lesznek veszteségek. A Hawkeye dátuma nem elég került bejelentésre, ezt november 24-én fogja majd elkezdeni a Disney Plus-on vetíteni Disney, szóval el sem kell majd sokat várnunk. A Miss Marvel sorozatról plegykálják, hogy még idén érkezik, de én ezt azért nem kezelném túl megbízhatónak, mert kétlem, hogy ezeket mindet besűrítenék még az év végére. Szóval én ezzel jövő évi címként számolok. Nem tudom, ti mennyire láttok rá esélyt.
Én is csak a pletykát hallottam, hogy idén lenne. Szerintem se fog beleférni, mert ugye november Hawkeye, december az ugye Star Wars sorozatozás lesz a Disney Plus-on. Illetve szerintem valami kis felvezetést kéne még valahogy kapni a Miss Marvel-nek, mert ezt nektek mondtam is külön, hogy nekem nem stimmel ez a karakter jelenleg, hogy elvileg egy nagy rajongója kéne lennie Captain Marvel-nek, közben az MCU-ba Captain Marvel jelenleg szerintem civil szinten nem is ismert. Szóval ezzel nem tudom, mit akarnak majd kezdeni.
Főleg úgy, hogy 2022-ben már jön a The Marvels, ami elvileg őket kettőjüket csatolná össze egy kollabra, úgyhogy ez megint csak kérdéses rész, hogy fog kinézni, illetve hogy mikor fognak összeérni a szálak. A Thor Love and Thunder már szóba került, ez Taika Waititi miatt szerintem mindenképp ígéretes. Még előtte érkezik a Doctor Strange, illetve a 2022-es kínálatban még van két nagyon furcsa szím számomra. Az egyik a Black Panther Wakanda Forever, már említettem a Zemo kapcsán, hogy szerintem túl sok dolog zajlik Wakandában jelenleg. A világ felé nyitásuk, a Zemo és a Bucky szála, illetve az, hogy itt most mit fognak kezdeni magával a Black Pantherrel, mert ugye tudjuk, hogy Chadwick Boseman tragikus halála miatt ő már nem tudta ezt a szerepet eljátszani. És hogy itt most Shuriból csinálnak-e főhőst, hogy voltak ilyen borzalmasan ijesztő pletykák, hogy Killmonger-t visszahozzák, ami nagyon remélem, hogy nem szóba se kerül. Illetve a Ulysses Squash is vissza fog térni. Szerintem ez túl sok minden ahhoz, hogy egy filmben jól működjön, és félek attól, hogy Chadwick Boseman karizmája nélkül ez mennyire fog jól működni ez a projekt. Szurkolok neki, nagyon szeretem az első Black Panther-t, de nincsenek jó előérzeteim minden esetre.
Tulajdonképpen én a rendező miatt még egy picit bízom benne, maradt ugye a rendező Ryan Coogler. Nagyon remélem, hogy volt tényleg egy olyan koncepciójuk, amivel tiszteleteljesen tudják folytatni. Tartok tőle én is, hogy nem, mivel nagyon hirtelen kellett ugye módosítani, és még így a Covid is maximum egy év plusz időt adott nekik a kidolgozására, de ezt ugye láttuk a Black Widow esetében, hogy ez nem mindig a tényleges munkára megy el.
Illetve jön még egy Guardians of the Galaxy Holiday Special, ami hát nem tudom, hogy mennyire szükséges, de főleg így, hogy nem sokára utána, nem sokkal utána érkezik is a harmadik rész. Ezt nagyjából úgy tudom elképzelni, mint a nemrég megjelent Lego Star Wars Special-t, hogy egy ilyen nagyon lazára vett, úgymond tévéfilmes hangulatú dolog. Ez is mindenképp ígéretes, de én azért ezt nem tartom a legfontosabb megjelenések között számon. Illetve az utolsó nagy bejelentett projekt, még a Galaxis Őrzői 3-on kívül, az Ant-Man and the Wasp Quantumania, ahol sokkal hangsúlyosabb szerepet fog kapni Darás karaktere is, illetve a Quantumverse, amit már az Ant-Man 2-ben is bevezettek, illetve itt is már a multiverzum hatása bőven fog érződni. Szerintem erre is érdemes majd figyelni, de ezek mind 2023-as megjelenések, szóval itt még az addig megjelenő filmek még sok más irányba vihetik el a mostani teóriákat, úgyhogy szerintem kár itt még nagy filozofálgatás felé elmenni.
Még a Hangyához hozzátenném, hogy azért is lesz szerintem fontos film, mert itt fog először feltűnni ténylegesen szerepében Jonathan Majors, és itt fogják behozni a felnőtt verzióját Scott gyerekének, ami ugye továbbra is a Young Avengers vonal felé tereli a sztorit.
A Young Avengers-hez pedig minden adott, mert ugye akkor most összekapcsolhatjuk a WandaVision nyitva hagyott végét is. Wanda gyerekei is, mind Kate Bishop karaktere is, Hangya gyermeke is, itt őt mindannyian lényegében tárcán kínálják a lehetőséget, hogy nem sokára összetud állni majd a Young Avengers, és akár megküzdeni Kanggal, de addig még nagyon sok cím le fog pörögni a mozivásznain, többek között a bejelentett címeknél megtaláljuk a Fantastic Four projektet, a Marshall Ali által játszott Blade-et, a Moon Knight sorozatot, a She-Hulk-ot, illetve a Wakandai saját sorozatot is fog kapni a Black Panther Story-ból, a Secret Invasion, az Ironheart és az Armor Wars is mind belengetett projektek. Ezekről érdemben nehéz beszélni addig, amíg nem tudunk konkrétumokat, illetve nem tudjuk, hogy az addigi címek hová vezetik majd ki a kontinuitást, de szerintem bizakodni van okunk, mert amerre most tart a Marvel, az, ha bár a Black Widow nem erre mutat, de szerintem itt inkább a Loki féle vonalban érdemes gondolkodni, az rettentően ígéretes, és nagyon sok olyan projekt van, ami nagyon könnyen válhat ikonikussá. A nagy kérdés még szerintem, hogy lesz-e még nagyobb ez az univerzum zárásként, ezt a gondolatot még vigyük végig. Én nagyon régóta álmodozom arról, hogy a Netflixes karakterek, tehát Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist és a Punisher összevonásra kerüljenek a fővonalas MCU-val, bár erre egyre kevesebb esélyt látok. Röpködnek fel pletykák arról, hogy Daredevil és Kingpin színészeit látták forgatásokon, illetve hogy azért nem kapnak folytatásokat Netflixen, mert a sztoriukat már az MCU-ban viszik tovább. Én nagyon bizakodom, mert nagyon szeretem ezeket a karaktereket, és ha már a kánon részeként tartjuk őket számon évek óta, akkor örülnék, ha ennek foganatja is lenne a filmvásznakon is. Illetve rengeteg olyan karakter van még, akár az Agents of S.H.I.E.L.D. szereplőire gondolva, Deadpoolra, akit frissen vontak be az MCU-ba, de semmilyen bejelentett projektről nem tudunk, legalábbis dátum szinten, az X-Men karakterek, ők mind olyan arcok, akiket tök jól lenne bevonni az MCU-ba, és rengeteg lehetőséget is nyitnának meg. Mennyi láttok erre esélyt? Én megmondom őszintén, hogy akármennyire szurkolok, nagyon keveset látok, hogy ők mind-mind feltűnjenek szűkös határidőn belül.
Én őszintén a pókember karaktereken kívül nem nagyon látom egyelőre az esélyt. Szerintem ugye a pókemberből most látni fogjuk majd az új filmben, hogy kiket hoznak be. Illetve ugye ez kevesebb médiafigyelmet kap, de a Morbiusnak a trailerében, a Jared Leto-s Morbius projekt, amit a Sony készít, annak a trailerében föltűnik Michael Keaton, és úgy látszik, hogy a Adrian Toomes az a keselyű karakterét játszaná elvileg a Marvel-es pókemberből. Nem tudom, hogy ennek lesz-e végül valami tényleges eredménye is majd univerzum összekapcsolás szintjén, de a pókember az, ami inkább bebiztosítottnak tűnik. A Daredevil sorozat az, én egyébként bízok abban, hogy van akkor a rajongói nyomás, hogy idővel be fogják vezetni őket. Szerintem még nem most. Tehát szerintem egyelőre még most ezt az új vonalat építgetik. Nem véletlenül a Fantastic Four még későbbre van hagyva, az X-Menekről pedig azt nyilatkozta még a Kevin Feige, hogy az ötödik fázisba és nem is a negyedikbe fognak előkerülni csak, mert őket még föl kell vezetni. Illetve én ezt nektek mondtam is, hogy örülnék annak, hogyha nem kezelnék továbbra is úgy az Agents of S.H.I.E.L.D., illetve az Agent Carter sorozatait a Marvelnek, mint hogyha nem a saját filmes univerzumuknak a része lenne, és egy pár karaktert beemelnének ezekből. Ez mind-mind tök jó hangzó lehetőség, viszont ahogy most rólad te is felvezetted, ez egy nagyon-nagyon bővülő univerzum, és nagyobb lesz, és nem tudom, meddig fogja elbírni igazából, hogyha folyamatosan kibővítik. Egyrészt kíváncsi vagyok, és szurkolok a Marvelnek, hogy megint bejöjjenek a számításaik, de jelenleg nem tudom elképzelni, hogy ez nem fog egy idő után túl sok lenni, és sok néző számára kipukkadni.
Én is tartok attól, hogy a nézettségen és a bevételen nyomat fog hagyni az, hogy egyrészt a vetítési struktúra is megváltozott, mert a Disney Plus azért nagyon sok embertől vesz el a lehetőséget, hogy megtekintse ezeket, vagyis inkább a régió korlátozás, illetve nagyon sokan járnak ezekre a filmekre úgy, hogy nincsenek mélyen benne a képregényes világban, illetve nem követik napi szinten az eseményeket, csak megtekintik az aktuális filmet. Őket el fogja most veszíteni a Marvel szerintem, vagy legalábbis rettentően összezavarni. Úgyhogy ez szinte borítékolható, hogy kevesebb ember lesz jelen a negyedik fázis során, mint akik eddig. De én maradok, szerintem nagyon sok rajongó még szintén így gondolkodik, és én most nagyon bizakodó is vagyok az új irányjal kapcsolatban. Jól esik, hogy végre a hardcore réteg is reflektorfénybe kerül, mert itt most azt hiszem eljött a mi időnk, akik nagy nerdként követjük a képregényes eseményeket, most mi is megkapjuk a magunk fázisát. Én nyitott vagyok minden újításra, amit megpedzegetettem már vel, és szerintem nagyon könnyen sülhet el ez jól, hogyha az üzleti döntések is, illetve a nézettség is úgy akarja majd a későbbiekben, de egyelőre csak teorizálni tudunk, várnunk kell nagyjából egy-másfél évet, mire megkapjuk azokat a filmeket, amik a multiverzumot megmagyarázzák és kifejtik nekünk. Aztán látni fogjuk, hogy merre tovább. Nagyjából heteken belül kapnunk kell egy Pókember 3 teljes értékű trailert, ha minden igaz. 3 hét, talán 4 választ el minket a Shang-Chi megjelenésétől, amit már a magyar mozik is premierkor fognak adni, úgyhogy nem kell sokáig várnunk arra, hogy folytatódjon az MCU. Mi pedig megköszönjük mindenkinek, aki ebben a monumentális adásban végig itt maradt, és gondolkodott velünk a folytatáson. Reméljük, hogy ti is hasonlóan gondolkodtok, mint mi, és nem mondtatok le a pár confusing esemény miatt folytatásról. Úgyhogy fogunk majd adásokkal jelentkezni nyilván az őszi premierekről is. Nem biztos, hogy külön adásban, sőt valószínűleg csak a többi őszi premierrel együtt, de alig várjuk azt is, hogy kibeszéljük a Shang-Chit és az Eternals-t, illetve még idén Pókember 3-at, úgyhogy aki velünk marad, az majd hallani fogja a véleményünket a későbbiekben is. De egyelőre itt volt velem Fanni.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
Én pedig Roland voltam, még egyszer köszönöm nektek a figyelmet, sziasztok!